Szervusztok! Itt a Duma 2 tizedik jubileumi adása. Üdvözlünk minden kedves hallgatót, én a DJ vagyok.
Én meg a Milos, szevasztok! Megértük a tizedik adást, és ígértünk nektek különlegességet. Úgyhogy nem is akármilyen vendég van ma itt velünk ebben az adásban. Talán emlékeztek, hogy néhány adással ezelőtt egy elég megosztó témát kapirgáltunk meg itt a DJ-vel, mégpedig így a pontozásos és egyéb zsűri, illetve a versenyeknek ezt az ilyen összességét és létjogosultságát és a modernitását. Ezzel kapcsolatban pedig nem hogy elfogadta a meghívásunkat, hogy ellenpontként itt szerepeljen velünk a Duma 2-ben, hanem ő maga keresett meg minket. Itt van velünk Szolnok és a pontozásos zsűri atya, nem más, mint a nagy Vadász István. És akkor ide most, ide képzelünk egy gyönyörű, szép nagy ovációs tapsot. Szia István!
Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehetek ezen ebbe a műsorban, és ez picit a véleményemet elmondhatom majd ezekről a ellentétes szemléletekről, meg egyáltalán a maketezésről. Na most annyit
még István, bocsánat, igen? Gyorsan egy kérdést bedobok akkor az elején, hogy akkor ez most a te véleményed? Tehát itt csak a Vadász István véleményét halljuk?
Jó részt igen, igen. Mert tehát amit mondtam már nektek, tehát hiába fújunk mi egy követ, úgy nagyjából azért apró véleménykülönbségek vannak. De azért ez irányzatnak az összesítése valahol.
Értem, oké. Okay. Csak azért, hogy tiszta legyen így a hallgatók részéről is, hogy igazából ugye a te véleményedet halljuk, de valamilyen szinten ez kapcsolódik többekhez.
Így van, mivel nincs szövetség, nincsenek ilyen nagy összefogások, tehát azért mindenkinek, minden egyes rendezvénynek, meg minden egyes embernek megvan a saját véleménye ezekről a dolgokról.
Oké, okay, kire.
Jó,
István, egy pár szót mondanál magadról? Hogy ez úgy nagyjából mióta makettezel? Mióta hát veszel részt, aktívan van a makettező közösségében?
Én valamikor az 1970-es évek első felében, 74 környékén kezdtem el igazából makettezni, tehát akkor még ilyen általános iskola 7.-8. osztályról beszélünk. És 76-ban találkoztam a repülés baráti körének egy kiállításával a Fővárosi Művelődési Házba, és onnét kezdve mondhatom azt, hogy úgymond szervezett körülmények között makettezek, tehát ismerősökkel, kapcsolatokkal, összejövetelekkel. És 85-ben volt a Rebekának a Közlekedési Múzeumban az első kiállítása és versenye.
Bocsánat István, aki esetleg nem tudná ezt a Rebekát, légy szíves egy pár
Repülés baráti köre nevezetű intézmény. 74-ben alakult a klub, azóta töretlenül működik. Hát sajnos ebbe az évben ugye azért komolyabb szünetekkel.
Igen.
75-ben volt az első kiállításunk, 76-ban volt az első komolyabb kiállításuk, akkor csatlakoztam hozzá, és utána 85-ben volt az első komoly nagy rendezvény a Közlekedési Múzeummal közösen, és 86-tól kapcsolódtam bele igazából ezeknek a rendezvényeknek a szervezésébe.
De ezek a rendezvények már makettversenyek voltak? Vagy csak
ezek már ez már makettverseny volt. Értem. 85-től makettversenyekről rendezünk, de ez úgy zajlott annak idején, hogy behozták a srácok a maketteket, megtörtént a zsűrizés, és utána volt egy hónapos kiállítás. Ez körülbelül a téli szünet idejére esett mindig. Ez nagyon érdekes volt, mert ez volt az országban az első olyan rendezvény, ahol elkezdtek kapcsolatokat teremteni az emberek. Tehát akkor kezdtek el jönni vidékről résztvevők, például a Békés Csabaiak akkor kerültek képbe, és utána ők is nagyon hamar megalakították a klubokat. Tehát ez valahol egy lökés volt a magyarországi makett klubok létrejöttében.
Bocsánat, nekem kettő darab kérdésem lenne, ami engem borzasztó Igen? régóta foglalkoztat. Az egyik az az, hogy a 70-es években, ahogy mondtad, vagy mondjuk még talán a 80-as évek elejét ide lehet sorolni, a rendszer hogyan fogadta ezt a makettezést, illetve ennek a B része az, hogy milyen maketteket lehetett ekkoriban elérni.
Uha, ez egy nagyon-nagyon-nagyon meredek dolog volt, mert tehát egyrészt ugye a szocialista országoknak is volt egy makettipara, tehát itt a cseheknél, a KP, a lengyeleknél a ZTS, vagy akkor nem is tudom, hogy még így hívták-e, vagy nem, az NDK-ban a Plastikárt. Volt ez a három igazából komolyabbnak mondható makettjárgyaló cél, illetve az oroszoknál az Ogonyek néven futó képződmény, hát többé-kevésbé használható, használhatatlan makettekkel, teljesen változóan. És valamikor a 70-es évek elején jelentek meg a Hobbybolt megnyitásával párhuzamosan az úgynevezett nyugati makettek, tehát az Airfix, Heller, Revell még nem is nagyon. Tehát igazából ez a két márka volt akkor kapható. Hát ebből azért voltak komoly politikai dolgok. Volt egy újságíró, aki írt egy nagyon csúnya cikket ezekről a makettekről, hogy a baráti vietnámi népet ezekkel a repülőgépekkel bombázzák.
Na most én még ezt a cikket olvastam is valamikor, nem olyan régen.
Újra előkerült?
Igen.
Na most ugye ezek után a Hobbyboltban megszűnt a maketteknek az árusítása, ezeket a maketteket bezúzták. Az egésznek a szépséghibája az volt, hogy ez az újságíró igazából ezeknek a maketteknek a fekete importjából élt.
Jó, hát ezt talán majd kiszor...
Ezt majd kiveszitek legfeljebb.
Nem veszük ki, ez így maradhat.
És annyira gyönyörűen tiszta képet fest erről a rendszerről, ami akkor működött, és amit én ugye csak elbeszélésből tudok, de édesapám is ilyen sztorikat mesélő más szférába dolgozott, de lefordítva ugyanez működött. Mindent megtiltottak, de azoknál az embereknél azért hogy nem elérhető volt.
Ezek után valahol a 70-es években, amikor ezek a maszek világok egy picit ugye elkezdődtek, tehát lett két olyan boltocska Pesten, az egyik a Tóth-féle Merklin játékbolt, ahol időnként előfordultak pult alól makettek, vasút az inkább, és a másik, nem tudom, őt talán nagyon kevesen ismerik már, a Dufinéni, Hajdufiné volt a Dob utcában egy nagyon pici trafikkal. Hát egy különleges légköre volt, mert ott ugye egymással a vevők nem nagyon beszélgethettek, tehát a nagy különböző titkos jeleket, ilyen jelbeszédet alakítottunk ki, hogy 5 perc múlva hol találkozunk a sarki mozi előtt, vagy pedig a nem tudom milyen szálló volt ott mellette, akkor aztán Vörös Csillag szálló néven futott még, annak a fagyizójába.
Esküszöm, mint egy kémfilm, hogy egy titkos jelekkel kell beszélgetni.
Miért kellett Dufi néninél ilyen rendszer? Besugó volt az öreg lány? Vagy
nem. Nem, erre soha nem fogunk rájönni. Így gondolta a boltvezetést, hogy mi ott ne trécseljünk, ne legyen klub belőle. Aminek ennek például nagyon ellentétes példája volt a Sas Militária a Sas utcában, ahova úgy jártunk be, mint egy klubba.
Milos, te is jártál oda, nem?
Igen, ezt akartam mondani, hogy én ott csatlakoztam ebbe az egészbe. Az az emlékem a Sasról egyébként, hogy mindig volt benne 2-3-4 ember, aki ott újságot lapozgatva, afölött beszélgetve keresztül a pulton, és egymással megosztva ezeket az infokat, illetve a kirakatban, azt soha nem felejtem el, volt egy sárga színű, ilyen, a Ryanairnek volt egy Hertz autókölcsönző által szponzorált repülőgépe, és full sárga volt, arra emlékszem, és az kim volt a Sasnak a kirakatába. Körülbelül ez az első emlékem ilyen makettboltról, mert azért én oda el tudtam zarándokolni.
Hát igen, ezek a régi emlékek azért tök jók, így nekem is jönnek vissza, hogy hol, mikor, merre mennék, de hát ugye most nem egy retro adást szeretnénk készíteni, de hát lehet, hogy majd szeretnénk készíteni egy retro adást valamikor, hiszen
az
sem
hát az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy ezek az előzmények a mai makettezés, magyarországi makettezéshez szorosan kapcsolódnak.
Igen, nyilván is van egy ilyen adástervünk igazából, hogy ezzel kapcsolatban is fogunk megkeresni a kispajtásokat, hogy akkor beszélgessünk el konkrétan erről a témáról. Igazából István, hol találkozhatnak veled elsősorban az emberek, mert hát nyilván nem mindenkinek vagy ismerős.
rendszeresen a már előbb említett Rebeka klubnapjain található, vagyok legjobban megtalálható. Ez minden hónap első szombatján a Fővárosi Művelődési Házban található, déltől körülbelül 2-3-ig. Tehát a klub az ilyenkor két részre oszlik, van egy bőrze, adásvétel, makettező összmecsere, és utána pár év után úgy néz ki, hogy sikerült visszahozni az előadásokat. Ilyen repülős témájú előadások szoktak lenni délutánonként, ilyen körülbelül egy órás időtartamban.
És ez milyen mindenféle témában a repüléssel kapcsolatban?
Teljesen vegyes. Tehát tehát valamikor a Rebeka ugye az információ áramlás hiánya miatt pontosan ez az előadásokra meg filmvetítésekre épült, és ez ettől lett nagyon kedvelt klubnap. Na most ugye az internet meg a sajtó kinyílása miatt ezek az előadások egy időben elsorvadtak, és egy pár évvel ezelőtt éreztük úgy, hogy na most talán megint van lehetősége. Na most ezekre az előadásokra régen meg lehetett hívni régi pilótákat, műszaki embereket, tehát a régi repülőgép tervezőket, a Rottert, a Rubikot, a Tobak Tibi bácsit, a Rolszkit.
Igazi hardcore dolog volt, ilyen divatos rólva. Abszolút a szakmának.
Igen, tehát voltak nagyon érdekes filmvetítések, például a végső visszaszámlálást, ugye abban az időben, igen, ez még úgy működött, hogy felé föltettünk egy asztalra egy tévét, és 30-an körbeültük, és végig tudtuk nézni. Tehát körülbelül úgy, mint a 60-as években ezek a családi tévénézések.
Simán. És ha jók az információm, és kérlek, akkor most ezt akkor erősítsük meg, vagy cáfoljuk meg, vagy valami, hogy szerves része vagy a szolnoki és a mosoni versenyeknek az előidézésében?
Hát hogy mondjam, inkább azt mondom, hogy továbbfejlesztésében tudtam segíteni a srácoknak, mert az alap ötlet ugye az mindig a helyiektől származik. Uh-huh. Tehát itt a valamikor az Udovec Gyuriéktől, aztán később a magokat csevett át a szolnoki rendezvénynek a szervezését, és kiteljesítette a mai színvonalára, hát illetve az Egressy Bandi, a Moson-Magyaróvári rendezvényt, azt hiszem, hogy 95 környékén kezdték el, és akkor a könyvtárból szépen kinőtte magát először a Flash művelődési házba. Én körülbelül olyan 98-2000 körül kapcsolódtam be ebbe a tevékenységbe, tehát ott zsűrizésbe, zsűrielnökségbe, stb. Tehát lebonyolításba. És igazából, amikor a Bandi ezt a rendezvényt átvitte az egyetemnek az aulájába, tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, a Bandi fölhívott ezzel az ötletet, hogy oda átviszi. És körülnéztem, és mondom, Bandi, hát mivel akarod ezt az óriási termet megtölteni? És akkor pillanatok alatt, tehát maga az épületnek a környezete miatt is, meg hát ugye a Bandinak az utazásai tevékenység miatt nagyon fölfutott ez a rendezvény. És utána hát látszik, hogy pár év múlva azt is kinőtte, és utána ment át a mostani arénába.
Na most Gorki a utcára, ezen akkor átröhögtem, hogy Gorki utca. Hogy...
tehát akkor a Mosonnak a nagy sikere, tehát gondolom ezt nem lehet egy mondatban kifejteni.
Nem, erről a Bandi majd többet fog tudni.
Igen, hogy tulajdonképp a kiváló földrajzi elhelyezkedés mellett az Andrisnak a szervező munkája.
Igen. Tehát, hogy mondjam, a Bandi a számomra egy nagyon fura lény. Tehát olyan sportdiplomáciai érzéke van, olyan kapcsolatteremtési érzéke van az emberekkel, hogy egyszerűen vonzza ezeket a fura embereket maga köré. És ennek köszönhető igazából ez a rendezvény.
Értem. Nagyon nehéz évet éltünk most egyébként, tehát nekem személy szerint, és hát gondolom nektek is borzasztóan hiányoztak ezek a rendezvények, és nem csak tehát a fizikailag a megmérettetés, verseny, gyűrűzés, stb. Miatt, hanem ugye a társaság miatt elsősorban, amit mindannyian megszenvedünk. És hát ezért is jött a Janival elsősorban ez az ötletünk erre a podcastre, és én azt szeretném tőled kérni, ha már itt vagy velünk, hogy egy kicsit így a makettezés jelenéről beszéljünk, így a 21. századi tendenciákról, illetve kérlek mondd el nekünk a véleményedet erről a fajta ilyen hiánypótó beszélgetős műsorról, amiben most te is ülsz, hogy mi erről a véleményed, hogy gondolkozol erről.
Először is én borzasztó nagyon örülök ennek a műsornak, mert a makatérésnek egy olyan területét érinti, tehát itt inkább az elméleti részeket, amire sosincs idő és nincs fórum, ahol ezt ki lehetne beszélni. Tehát ugye azért egy promodell szintű újság erre nem volt alkalmas, tévéműsor ebből nincs, fórumokon ezeket a hosszabb eszmefuttatásokat senki nem fogja elolvasni. Ez viszont tökéletesen alkalmas arra ez a fajta műsor, hogy nagyon aránylag sok emberhez, tehát itt, hogy nézem a nézőszámot, ilyen 5-600 makettezőhöz el szokott jutni minden egyes adás, háttértevékenységként is el tud jutni. Tehát nem fogom sajnálni rá az időt, hogy beteszem a fülest, és akkor makettezés közben, vagy mosogatás közben szépen végighallgatok egy eszmefuttatást. Pontosan a makettezés elméletről, ami ugye eddig nem jelent meg sehol, és ez egy örökös probléma. Tehát ameddig nem tesszük valaminek tisztába az alapjait, addig nagyon sok félreértés és tévinformáció fog keringeni.
Nagyon köszönöm, ez nagyon jól esik, amit mondasz. Jani?
Igen, és itt érdekes, hogy Istvánnak sikerült megragadni a lényeget ebben a dologban, főleg a tolcsattogtatás.
Ja, bocsánat, igen.
Szóval én nagyon örülök neki, hogy Istvánnak sikerült megragadni a lényeget, mert ténylegesen én is úgy vagyok vele, én nekem is az az elsődleges prioritásom is a ilyen filozófiai zászlón, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy az alapokkal legyünk először tisztába, és aztán utána majd elmehetünk abba az irányba, hogy akkor most hogy merre működik, hány méter, meg milyen chippinget, ahova rakjunk. És igen, tehát az én blogom is ezért indult elsősorban. Ez a beszélgetős műsor is valahol ezért van, valahol egy kicsit a szórakoztatásért, valahol azért, hogy betöltsük azt a bazi nagy űrt, ami támadt ezzel a Nem dumálhatok a másikkal című érzése. Úgyhogy én örülök most annak, amit hallottam.
Nem, hát most ha meggondolod, ezekről az elméleti kérdésekről vagy telefonon beszélek valakivel, az két embernek a beszélgetése.
Igen.
Vagy egy klubnapon leülünk 4-5-en, vagy egy kocsmában leülünk 4-5-en, meg tudjuk beszélni, vagy ne adj Isten egy úgynevezett makettező értékezleten, amire hál' Istennek volt egy-két példa, tehát most például ugye Móváron, meg előtte a Stefánián, stb. Le tudtunk ülni, ott maximum 15-30 ember előtt tudjuk ezeket megbeszélni, és körülbelül ennyi emberhez fog eljutni ez az információ, ez a vélemény. Most ez a műsor ugye látod, hát 5-600 embert érint kapásból.
Igen, és remélem, ez följel fog menni. Tehát, meg hát ugye ki van rakva más platformokra is, ott is elég szép hallgatottság van. Meg a Google podcasten például ilyen 100 fölötti hallgatottságok vannak, tehát azért így szépen lassan terjed ez, mint az influenzia.
Én az első beszélgetésünkön azért mondtam neked, hogy ez nem csak lehetőség, ez egy nagyon komoly felelősség is, amit fölvállaltatok.
Én is mindig ezt mondom neki.
Ja.
Nem így van, Jani?
De, teljesen így van, folyamatosan ezt szajkózod. Én meg mindig gondolom, hogy igen, igazad van. Na, akkor menjünk tovább, és akkor csináljuk a dolgunkat.
Jó. Na, viszont most, hogy ilyen szépen megdicsértük saját magunkat,
igen.
Kicsit szerintem evezzünk mélyebb vizekre, és azt ugye még tudnotok kell, és akkor ez egy gyönyörű átvezetés lesz a dologba, ha már a podcastről magáról volt szó, hogy mindig van egy script, amit mi összeírunk előre, és ugye nyilván most, amikor készültünk az Istvánnal való beszélgetésre, akkor ezt neki is átküldtük az alapokat, és ő nagyon lelkesen vissza is írt, és beleírta a saját kis gondolatait, memóit, szempontjait. És van egy ilyen pont, ami nekem már az első pillanattól így fölhúzta a baloldali, de lehet, hogy a jobboldali szemöldökömet, már nem emlékszem, hogy beleírtad azt, István, hogy mi a makettezés alaptétele, alapfogalma. Erről már beszéltünk a Janival, hogy mi az, amit makettezésnek hívunk, mi az, amit nem. Illetve beszéltünk a Holó Dáviddal a Gundamról is, ami még mindig a határon van nekem így egy kicsit a fejemben.
Egyébként most elnézést, hogy beleszólok, nekem az volt az adás, amiről talán a legjobban tetszett, mert olyan területet érintett, amiben én járatlan vagyok.
Én is.
Tehát nekem az nagyon jó volt, nagyon új volt.
Köszönöm szépen. Úgyhogy arra kérnélek, hogy válaszold meg, kérlek, te is a saját szempontodból, és a nagy rutinoddal, hogy mi a makettezés alaptétele?
Én ezt körülbelül majdnem, hogy egy mondatból le lehetne sűríteni, mint egy definíciót, és azt mondanám, hogy ez körülbelül egy tárgy vagy élőlény méretarányos lekicsinyítése, és a valóság illúziának keltése grafikai módszerek alkalmazásával.
Leírtad, Jani?
Nem, de majd kijegyzetelem, amikor szerkeztem az adást, akkor majd kijegyzetelem, és beleírom a nagy almanakba.
Milos, ebben volt egy kis tüske is?
Nem, ebben egy hatalmas.
Nem, részedről a Jani, részedről a Jani felé.
Így van.
Tehát ez szokott lenni,
Ez benne van a pakliban.
Belecsempészted azt a szót, István, hogy a valóság. Most akkor beszéljünk már egy kicsit erről. Te sok zsűrizésben részt vettél, sok zsűrizést le is szerveztél, mint a zsűrielnök. Mennyire fontos az, hogy kapcsolódjon bizonyíthatóan egy makett a valósághoz? Tehát gondolom, hogy most amit mostanában én, bocsánat, csak ilyen nagyon túltolt weatheringnek hívunk, ilyen népszerű kifejezéssel, ugye a mi az, ami ahol a határ van, aközt, hogy egy makett jól néz ki, vagy az, hogy mennyi köze van a valóság?
Na most itt válasszuk egy kicsit kettő a dolgokat. Tehát azért a makettezés eléggé elterjedt hobbi lett, tehát aránylag. Kicsit kevesebb, mint ahogy szeretnénk, de kevésbé, mint szeretnénk, de azért elterjedt. Én azt mondom, hogy körülbelül két irányvonala van, két társaság van, aki elkezdett makettezni. Az egyik a társaság a maga tevékenység kedvéért, a kézműves tevékenység kedvéért kezdett el makettezni, hogy lekösse magát, kiélje a művészi hajlamait, stb. A másik társaságról meg azt mondom, hogy valahol az érdeklődési kör, tehát legyen ez egy repülőgépszerelő, pilóta, történelem után érdeklődő ember, és valahol én úgy érzem, hogy itt is válik ketté ez a két irányzat. Tehát az egyik, aki egy kicsit földhöz ragadtabb, tehát ez a repülőgép szerelő történelmi érdeklődés, ő mindig is a történelmi valósághűséget próbálja előtérbe helyezni. A másik csapat, ő el fog menni egy művészi megjelenítési irányába. A kettő nem zárja ki egymást, mert valahol van egy bizonyos átfedés. Mint ahogy az első mondatban is írtam, hogy grafikai módszerek alkalmazása.
Ez így van, viszont amikor ott vagy egy makett fölött, és súlyoznod kell azt, hogy ennek mennyi köze van a valósághoz, és vigyázz, mert most majd egy nagyon-nagyon szemét kérdés fog következni, akkor számodra egy olyan kategóriában, ami mondjuk nyilván nem a sci-fi vagy a what if, tehát ami valamilyen szinten egy fiktív, tehát eleve fiktív kategória, tehát mekkora súlya van annak, hogy egy makett a valóság közelítő, vagy legalábbis egyfajta ilyen törekvés nyomokat tartalmazó.
Ez jó, ez a törekvés nyomokat tartalmazzon.
Igen, módon készül el, és itt be is szúrnám azt, ami talán a legmegosztóbb téma mai napig, ugye a magyar festések. Tehát, hogyha van valaki, aki azt az álláspontot képviseli, hogy már pedig erelem vagy erelem származék volt a II. Világháborúban a magyar színek döntő többsége, illetve ugye van a másik tábor, aki ebbe a Kreyer, nem is tudom, hogy
Kreyer. Mondani,
Kreyer vonalban hisz. Tehát, hogyha te mondjuk az egyik oldalt képviseled, és zsűrizel egy olyan makettet, ami egyértelműen a másik vonal alapján lett lefestve, el tudsz-e vonatkoztatni attól, hogy most ő a te vallásodat követi, vagy épp a másik valláshoz tartozik, és attól függetlenül szépen a makett.
El. Na most picit más irányba vittem volna ezt a beszélgetést, de gyorsan válaszok erre. Tehát igazából azt kell mondanom, itt a zsűri összetételénél nagyon jól látszik, hogy minél régebben makettezik, minél tapasztaltabb makettezők ülnek egy zsűriben, annál toleránsabbak. Ez egy vicc, ez egy ellentmondás, de ez a tapasztalat.
Nem az, erről majd én tudok mesélni, igen.
Tehát minél többet tudunk ezekről a kutatásokról, és itt a Magokacsit megemlíteném, mert amikor elkezdte ezt a magyarországi festékkutatást, egy olyan jelentőségű kutatásba vitt végig, ami azt mondom, hogy az egész európai vagy világmakettezésre ki fog hatni. és az egész kutatási rendszerre kihat. Ő borzasztó nagy dolgot csinált ezzel. És be tudta ezt bizonyítani, hogy hiába voltak szabványok, a különböző festékgyártó cégek a saját szabványaik technikai lehetőségük folyamán, anyagbeszerzés, mit tudom én, stb. Miatt elég nagy szórással állították elő a festékeket, tehát a színskála szerint.
Ez az, amit a Jani állandóan mindig és minden egyes alkalommal elmond. Köszönöm szépen, István.
Na most ez nem jelenti azt, hogy a rózsaszín,
értem,
rózsaszín használok zöld helyet.
Világos.
De igenis, tehát ugye minél többet tudunk erről, annál jobban elfogadjuk az árnyalatbeli eltéréseket. Na most ugye, és itt jön megint egy másik nagyon érdekes dolog, hogy ki hogy makettezik. Tehát én alapvetően szeretek természetes fénynél makettezni, lehetőleg. Tehát a festéseket úgy készítem el. Valamikor régen csináltam egy P47-est, mai napig a legjobb festésemnek tartom. A saját környezetemben elkészítettem, elégedett voltam vele. Elvittem Brunóba július közepén egy üvegpalotába, 35 fok, 1000 ágra sütött a nap, és ez a festés egy nagy, világos folt lett. Eltűntek a részletek. Utána szeptemberben elvittem Prágába, egy pincébe, ahol nem voltak meg a részek, itt egy sötét paca lett. Tehát nagyon nem mindegy az egy végeredményben, hogy én milyen körülmények között dolgozok, mit akarok előállítani, és utána milyen körülmények között mutatom be. És ez valahol automatikusan átvezet az úgymond spanyolos iskolába. Mert miből alakult ki ez a spanyolos iskola? Azt keressük meg. Nem azért, mert a Jiménez vagy valaki újat akart mutatni, hanem elérhetővé vált egyrészt egy közösségi média, a közösségi médiában való megjelenés, és maga a digitális fényképezés szintén hétköznapi elérhető dolog lett, tehát alkalmammal nyílt arra, hogy a saját munkáimat nagy közönség előtt megmutassam. A digitális fényképezésnek, hogyha ezt fölteszem netre, már a részletek el fognak veszni. Tehát a digitális technika soha nem lesz olyan érzékeny, mint az emberi szem. Érted a különbséget?
Én teljesen értem. Erre egyébként kíváncsi vagyok, és majd 30 év múlva hallgatom ezt az adást, hogy a digitális technika soha nem lesz
az egy más, hát akkor már más fog beszélni, nem én. és az tehát vagy megtanulok olyan technikával fotózni, mint az Éjszántó, vagy a Sármány, vagy a Horváth Andrés. Tehát nem, nagyon nem mindegy, mert ugye ez egy másik hobbi, másik tudás, tehát egy tárgyat úgy fotózni, hogy minden részlet kijöjjön rajta, vagy emiatt a megjelenés miatt elkezdem torzítani magát a tárgyat.
Hát azt tehát nem igazán értem, amit mondasz István, hogy elkezdem torzítani a tárgyat.
De bizony van benne ráció, mert például a figurafestésnél most nem is tudom, egy-két éve találkoztam vele először, hogy valaki kitalálta ezt a non-metallic metal festést, ami úgy néz ki, ugye, hogy ilyen fekete-fehér szürkéből megfest egy olyat, hogy ránézel a monitoron, és azt mondod, hogy azt a mindenség.
Igen, ez így van, a Kirill a legjobb példa erre.
Így van.
És én ezt a makett, vagy bocsánat, a figura nem makett. Hogy ezt a figurát én láttam élőben mosonon,
és nem ugyanaz.
Nem tettem le a hajamat. Hát bocsánat, igen. Azt mondtam, hogy nem, ez két dimenzióra készül.
Így van, pontosan erről beszélek. Tehát elkezdem a tárgyat alakítani ahhoz, hogy azt megfelelőképpen meg tudjam jelenteni. Hát ez olyan, mint a nőkön a smink, vagy egy színház. Tehát egy színházi smink teljesen más, mint egy hétköznapi smink. Ugye?
Az biztos.
Tehát ez ugyanaz a folyamat.
Tehát akkor azt mondod, hogy igazából egy ilyen, ez nagyon csúnya lesz, és ezért nagyon meg fognak rám haragudni, de nem érdekel, kimondom. Tehát egy ilyen ripacskodás indult meg tulajdonképpen.
Nem.
Rosszul értelmezem?
Nem. A ripacskodás, most bocsánat, akkor folytatom ezt a csúnya gondolatmenetet, akkor fog megjelenni, és akkor lesz valami, most elnézést, a saját szakmámból ítélve nem ripacskodásnak szoktam hívni, hanem gicsnek, amikor... Igen, amikor valamit elkezdek tanulmányozni, át akarom venni azt a stílust, de nem sikerül. Tehát egy kicsit túl akarok tenni az, a mesteren, és egy picit többet teszek rá. Még jobban kiemelem. És ez egy idő után el fog menni, most gicsnek, vagy karikatúrának, vagy ripacskodásnak hívjuk, teljesen mindegy, és ebből vannak a túltoltak.
Elképesztő, hogy egy mondatban össze tudtad foglalni az eddigi 5 év munkásságát, már ami saját magamat illeti.
Jó, hát nekem nem 5 éven van benne, hanem 45 után.
De igazából akkor ugye visszatérve arra a része, hogy a mi a makettezés alapfogalma, tehát tulajdonképpen akkor a makettezés alapfogalmában bőséges bőven belefér az, hogy az ember úgymond túltolja, meg azt is, hogyha négyzetméter pontosan, vagy négyzetcentiméter pontosan elkészít egy-egy művet, csak mondjuk tegyük azt, hogy, vagy mondjuk azt, hogy más irányban, más irányultságnak, más
más kiállítási körülményeknek, vagy szemléltetési körülményeknek akarsz megfelelni.
Igen, tehát mindegyik végül is makettezés, tehát ez is az, meg az is az, csak mondjuk nem egy irányba megy, hanem egy jobbra, másik balra, vagy föl, vagy le, érted? Tehát akkor tulajdonképpen egy borzalmasan széles, na tessék, rám lett szólva, hogy nem mondjam, hogy borzalmasan, és most mondtam, hogy borzalmasan. Nem te, bucokánk mondott ilyet, hogy nem mondogassam azt, hogy folyamatosan, hogy borzalmas. Mert az olyan borzalmas, hogyha én azt mondogatom, hogy borzalmas. Szóval, mit akartam ebből kihozni? Valami borzalmasat akartam ebből
kihozni.
Tehát makettezés széles spektrumának, tehát hogy mennyire széles, igen, arra nem találtál megfelelő jelzőt.
Így van, köszönöm szépen, hogy iszonyatosan sokféle... Igen, köszönöm szépen, hogy itt vagy most. Tehát sok felé ágazhat el ez a dolog, és sok mindent rá, vagy sok mindenre rá tudjuk akkor ezek szerint húzni, hogy akkor, na, akkor az most makettezés.
Igen.
Nagyszerű. Az tök jó egyébként.
Hát most a Milos nagyon jól mondta, tehát igazából ugye ezek a festési kísérletek a leglátványosabban az pontosan a figurafestésnél jönnek elő. Tehát ott változtak a leggyorsabban a technikák, és a legtöbbet a felhasznált anyagok. Tehát az akril, az olaj, a mit tudom én, most ezek a fémutánzatú festékek, stb. Tehát én azt mondom, hogy náluk volt talán a legrohamosabb a fejlődés ilyen szempontból.
Az annyira szörnyű egyébként, amikor valaki irgalmatlanul tud festeni, de olyan szinten, hogy gyakorlatilag a Nemzeti Galériába kéne a műveit kiállítani, viszont az építésen át. És ott találkoztál versenyeken ilyennel, István?
Hogyne. Na most ez az a metódus, amikor azt mondják, hogy miért fordítjuk meg a repülőgép makettet. A hibák 99%-a az alján van.
Érdekes téma, hogy az a hozzáérsz a makethez, vagy nem érsz hozzá, vagy alapra rögzített, vagy nem rögzített, akkor már meg lehet fordítani, de letépte az antennáját, stb.
Hát ez egy nagyon kényes kérdés, nagyon vigyázzunk rá, sajnos balesetek előfordulnak, a zsűri hibájából is, maga a résztvevő hibájából is, stb. Én nagyon szeretem, hogyha ezek a makettek biztonságos alapra vannak helyezve, mert könnyebb mozgatni őket. De ennek vannak sajnos ellenpéldái is, és ezt nem éppen a hazai makettezők rovására kell írnom, amikor például a szólógépet tükör alapra rátesz ragasztás nélkül. Megfogjuk, és súgy, repül a makett.
Aha.
Tehát az életveszélyes. Én a sajátomat leragasztom, kész.
Az is egy megosztó téma egyébként, hogy mi van akkor, hogyha ha a makett jó, és az alap az nem sikerült, legyünk őszintén.
A maga az alap, tehát a hordozó alap, vagy a környezet?
A környezet. Tehát mondjuk én csinálok egy Buco Model Base alapot, megvásárolok, fölépítek rá egy kis füvet, egy kis fát, egy kis viskót, berakom elé a éppen vonuló T55-ös, ami jól sikerült, tök jó minden, viszont a viskó meg úgy néz ki, mintha nem is tudom, a kislányom festette volna, tehát érted?
Én értem.
Igen, mondjad?
Ebben az a gond, hogy a bableves a tányér bal szélétől a jobb széléig ér.
Jaj. Igen, tehát kész. Ezzel azt akarod mondani, hogyha én vállaltam azt a kockázatot, hogy környezetbe helyezem, akkor vállaljam azt is, hogy esetleg a környezet lehúzza ezt a dolgot, igaz?
Igen, hát most azért képzelj el Mona Lisa mellé, valaki berajzolt, tehát a Michelangelo, Leonardo berajzolt van egy pálcika embert. Hát most...
Tehát jót rögtön. Igen.
Az biztos, hiszem, hogy trollkodás.
Itt nagyjából el is érünk oda, amire szerintem nagyon sokan várnak, ez a pontozásos zsűrizés.
És most kedves szlovacsekek, olyan fog következni, ami még eddig nem volt. Sajnálatos módon most nem tudunk fölvenni még egy adást ezen a hétvégén. Ezért a 10. adást jól ketté vágtuk nektek, legyen egy kis izgulás. Úgyhogy a jövő héten nem új résszel jelentkezünk, hanem ezt az adást fogjuk folytatni. Megértéseket kérem én, mert ez az én saram. Nekem jött be olyan munka, elfoglaltság, stb., ami miatt az egész elmúlt hét és az egész nagyjából következő hét szinte gajra ment és offra ment. Úgyhogy nem is tudom a műsort rendesen megszerkeszteni, illetve ugye mivel nem tudunk fölvenni, így hál' Istennek az Istvánnal történt beszélgetés jó hosszú lett, több mint 2,5 órás, úgyhogy lesz anyag tögivel, de kérem szépen a megértéseteket. Úgyhogy legközelebb folytatjuk ezt a nagyon remek beszélgetést, hiszen a java, ahogy hallottátok, még csak most kezdődik, most kezdtünk el igazából belemelegedni ebbe a témába. Addig is maradok kiváló tisztelettel. Én voltam a DJ, aki jól félbeszakította ezt az egész adást. Szervusztok!